Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és itt van velem egyrészt Kovács Bálint.
Sziasztok!
Másrészt pedig Kovács Dániel, azaz Chester.
Hello, sziasztok!
És majd olyan adást terveztünk itt a hét elejére, amit a támogatóink ajánlottak, és aztán szavaztak is meg, és így az utóbbi évek legjobb hátsókörös fogásairól fogunk beszélgetni. Ekköré szerveztünk egy kis játékot, hogy feldobjuk az adást egy kicsit. Igazából arról szól a történet, hogy 5-5 játékost fogunk választani mindannyian az utóbbi 5 draftról, tehát hogy 19, 18, 17, 16 és 15. Nyilván a 20-ast azt még egyáltalán nem tudjuk értékelni, hogy ezt az 5 draft class-t vettük szemügyre, megnéztük, hogy a 4. körtől kezdve kik voltak azok a nagy fogások, akiket ide akartunk rangsorolni, és akkor úgy fogunk választani, hogy mindjárt fogok sorsolni egy draft sorrendet, snake drafttal megyünk, és minden évből egy játékos lehet draftolni, minden posztra, tehát maximum egy játékos lehet draftolni, és nem lehet egy csapatból sem kettőt draftolni, úgyhogy ilyen megkötéseket tettünk, igazából egy 5-5 fős csapataink lesznek, nem is feltétlenül ez a fontos, ez csak egy ilyen plusz játék, és utána a végén úgyis beszélgetünk majd mindegyik évről, hogy kik húztak nagyon jókat a hátsó körülben, és kikből lettek kiváló játékosok. Na, azt hiszem mindent elmondtam. Srácok, van-e valami még, amit kifelejtettem?
Szerintem nincs.
Szerintem, igen.
Oké, akkor gyorsan randomizálok is egy sorrendet. Chester kezd, Bálint a második, én pedig a harmadik vagyok, és ugye Snake Trafttal megyünk majd, úgyhogy Chester tiéd a pálya.
Fú, hát a nyomás az egyből rám került, izzadok is, mint kurva templomba a választás előtt.
Milyen elegánsan fejezett ki magadat.
Ahogy szoktam. Hát figyeljetek, szerintem akkor ne is húzzuk az időt, a imádott sportágunk legfontosabb posztja az irányító, úgyhogy ezért egy irányítót fogok választani. Igazából két név jöhet szóba, szerintem ebben mindhárman egyetértünk. Én végül Dak Prescottot fogom választani, akit a Cowboys a 2016-os draft 4. körének 135. pickjével hozott el.
Benne volt a pakliban. Ugye Chester itt kilőtte 2016-ot, tehát ő onnan már nem választhat. Kilőtt az irányító posztot, és ugye a Cowboys is, úgyhogy de igazából itt leginkább azt számít, hogy a 16-os évet kilőtt, hogy onnan már nem fog tudni draftolni. Bálint, hogy értékeled ezt a picket, te mint Cowboys szurkoló?
Én se döntöttem volna másképpen, és pont azzal magyaráztam volna az egészet, amivel Chester is, hogy a legfontosabb pozíció az irányító. Nekem két játékos volt itt a fölírva, fej-fej mellett. Én is Prescott mellett döntöttem, de így Chester megkönnyítette a választásomat, mert akkor egyértelmű, hogy kit húzok 1/2-re.
Igen, én egyébként azért nem Deket vittem volna, mármint, hogyha, tehát ha egy csapatot akarunk építeni, akkor nyilván ő lett volna az első választás, meg hogyha úgy nézzük, akkor tényleg ő a legnagyobb fogás, hiszen mégiscsak irányítóról van szó, és ezért fontosabb, mint bárki más, de én más irányba mozogtam volna azért, mert szerintem nem a legjobb játékos a itt összeállított sorunkból, és úgy számoltam, hogy igazából gondolhatom azt, hogy van nekem egy Pat Mahomes irányítóban, ami nem biztos, hogy van, de igen, tehát hogyha csapatépítés szempontjából vagyok, akkor mindenképp Prescott, ha legjobb fogás, akkor szerintem egyébként indokolható. Van egy tippem, hogy azt húztam volna, akit Bálint fog most, úgyhogy Bálint a tiéd a teret.
Itt próbáltam ilyen blue chip játékosokat fölírni magamnak, akiket az elején biztos, hogy elvinnék, és végül is egy olyan posztra, illetve egy olyan csapattól hozok egy játékost, ami szerintem nem fogja ütni a következő köreimnek a választását, ő nem más, mint George Kittle, az Iowa Egyetem volt tight endje, az 5. kör 146. választási jogával került a 49ershez, nem is igazán kell szerintem megmagyarázni, mert ha Dani arra utalt, hogy ő a legjobb az elmúlt, tehát a 2015-től a draftok összes játékosát figyelembe véve, ugye a harmadik napról, illetve a draftolatlanokat, akkor George Kittle a legjobb játékos.
Így van, őt vittem volna. Én is egy per egyre, vagy hát, hogyha így alakult volna, akkor a te helyedben is, úgyhogy szerintem sokat nem lehet vitatkozni ezzel, hiszen kitől valószínűleg a legjobb Titan a ligában jelenleg, de szerintem azzal lehetetlen vitatkozni, hogy top 3-as, úgyhogy nehéz ennél jobbat húzni szerintem. És akkor én is jövök egyébként, ugye ráadásul duplán, úgyhogy egyrészt kiválasztom Tyreek Hill-t, 2016-os klassz 5. körének 165. játékos választásaként. Úgyhogy az egyik pikkem, az biztos, mert szerintem ő liga szinten jelenleg akár top 5 elkapó is lehet, de top 10 mindenképpen van, és egyébként van egy hasonló, vagy van egy szinte egy nagyon jó, nagyon jó elkapó egy másik klasszból, akire majd ti le tudtok csapni, de Hilton jelenleg az egyik, hanem a legveszélyesebb fegyvernek tartom az egész ligában, úgyhogy nekem jó volt itt a kitől és Prescott mellett a top 3-ban egyértelműen.
Chester, te hogy vélekedsz erről?
Elhangzott három név, három úgy gondolom, hogy elég nagy név, de ebből mind Prescott és mind kitől szerintem a helyén ment el abban a klasszban, míg Hill, ugye mind tudjuk, hogy a pályán kívüli dolgai miatt csúszhatott az 5. körig, és nem azért, mert nem tartották elég tehetségesnek, úgyhogy kicsit ő kakukktojás ebből a top 3-ból, viszont a játék alapján abszolút ott a helye, ahol Daniel helyezte az elkapók között.
És egyébként ezt aláírom, hogy ennek a játéknak nem kéne, hogy részese legyen Tyreek Hill, hogyha nem olyan ember, amilyen. Igen.
Igen, ebben végül is van valami. Ebben végül is egyébként van valami, de hát ha már így alakult, akkor... Igen, hát az egy nagy kérdés nyilván, hogy ezt az off-field rizikót az bevállal, de ilyen játékosoknál most a Chiefsnek bejött, de azért volt olyan pillanat karrierjének, amikor nem biztos, hogy úgy gondolta, hogy jó döntés volt, vagy akár meg is bánhatták volna, de egyelőre jó jártak vele, és hát ha tényleg csak a pályán lévő dolgait nézzük, akkor én nagyon szeretem Hill-t és az ő játékát. Nyilván teljes válszélességgel nehéz mögé beállnia az off-field dolgai miatt. A második pikkem, ugye megkezdem a második kört. Nem egyszerű egyébként, mert itt van több jelöltem is, aki tetszene, de végül Grady Jarrett-et viszem. A Falcons védőfalemberét, aki 2015-ben az 5. kör 137. pikkével kelt el. Szerintem összességében ezt sem biztos, hogy nagyon indokolni kell, vagy én úgy gondolom, hogy ez egy bőven jó pikk itt, majd aztán ti elmondjátok, hogy ti hogy látjátok, de hát ő is az egyik legjobb védőfalembere, és tényleg hát 5. körös pikkből posztja kréméhez tartozni, az nem egy egyszerű dolog.
Ez érdekes egyébként, mert ő is egy olyan játékos, aki teljesen érthetetlenül került az 5. körig lecsúszani, és hát teljesen érthetetlen, hogy addig csúszott le, és ez furcsa, mert azért annak a Clemsonnak egy elég kiemelkedő egyénisége volt a védelmi oldalon, és hát oké, hogy a Clemson mondjuk védőfalemberek nem biztos, hogy a legjobbak lesznek az NFL-be, hát ő megmutatta, hogy de lehet Clemson védőfalember nagyon jó az NFL-ben, és szerintem sem vitás, hogy hát mondjuk top 3 védőben van a vizsgált időszakot és a vizsgált pikkeket figyelembe véve, úgyhogy én biztos, hogy nem őt húztam volna itt, de elvédhető.
Na. Chester, te mennyire értesz egyet ezzel?
Ugye Jarrett az egyetlen NFL játékos a ligában, aki elmondhatja, hogy van vele közös képem.
Ez fontos, hogy ezt így emelted ki, és nem fordítva, hogy az egyetlen NFL játékos, akivel neked van képed.
Mindenképp. Tehát övi a megtiszteltetés, ha már nem kellett egy rohadt narancslevet 1000 forintért a képért, de megérte az áldozatot. Szerintem Jarrettről elmondható, hogy jó helyre került, mert Dan Quinn és a stábja csinálta belőle azt, aki, és nem vagyok benne biztos, hogy ez másból is összejött volna, annak ellenére, hogy Quinn keze alatt azért a sok pestrásser és sok más védőfalember is nem tudta kihozni azt, ami bennük lehetett volna akár.
Ebből a szempontból meg ugye tök furcsa, hogy a Brent Venables a Clemson védő koordinátora talán az egyik legnagyobb zsené a college futballnak, és azért ilyen szempontból azért Jarrettnek baromi jó helyzete van, mert két borzasztó jó védelmi elme keze alatt dolgozhatott, és még ennek ellenére is tök furcsa, hogy lecsúszott az ötödik körig, és hát azért jól tudta Quinn, hogy ő valószínűleg értéken sokkal, sokkal többet ér, mint amennyi a 137. választáson a draft value chartnak a pontjait jelenti.
Igen, hát ez az alulméretezettség nála is ilyen, vagy úgy gondolom, hogy nála ez okozta ezt a csúszást, de hát látjuk, hogy ez eléggé bevált a profik között, nyilván ennél sokkal többet kellett hozzátennie, mint hogy nem volt a legnagyobb terved, és ugye ezért alulról jól tudja befolyásolni a játékot és a támadófal embereket, tehát nyilván azért ennél sokkal több kell az, hogy valaki a posztja, hát nem tudom, top 5 játékosában, de mondjuk top 10-ben benne legyen. Bálint, te jössz a második kör második pikjével.
Ugye akkor 2017 az nálam ki van lőve, nem nézhetek abba az irányba, pedig van egy nagyon jó védő, akit én szívesen látnék a csapatomba. Viszont akkor ugorjunk vissza egészen az első évig, ugye 2015-ig, és én Lyle Collins szeretném a csapatomba látni. Premium pozíció, ugye egy draftolatlan szabadügynökként, ugye ez szintén egy furcsa draft mizéria miatt csúszott egészen addig, ugye talán egy emberöléssel vádolták meg őt, hogyha jól emlékszem, pontosan.
Nem azzal vádolták, szerintem azt, hogy őt nem vádolták, az biztos, hanem azt hiszem, hogy tanúként hallgatták ki, valami ilyesmi volt, de tehát ennyire nem volt súlyos, hogy őt vádolták volna, de valami
volt. De mindenképpen akkora volt a felhajtás követ, hogy senki nem mert hozzányúlni, viszont a Cowboys meg megígérte azt, hogy akkor elég nagy pénzért szabadügynökként igazolja őt. Ugye akkor a 2015-ös klassznak az egyik blue chip falembere volt, amit, hogyha a pályán nyújtott teljesítményt nézzük, akkor az LSU-ban tényleg egy nagyon jó karriert hozott le, és hát azt is szerették nagyon benne, hogy vagy jobb, vagy bal oldalon, akár guardba is lehet játszatni, úgyhogy szerintem egyébként a Cowboysban a jobb oldali tackle pozíciójában plusz-plusz-plusz kategória, és liga szinten is azért szerintem egy alul értékelt, de nagyon-nagyon jó tackle-ről beszélünk.
Meglepett ez a választás egyébként, nekem nem volt benne a top 4-emben, a 15-ös klászban, mindenkit 4-et írtam fel ilyen félkövérrel, hogyha még esetleg a posztot el is rontom valahol, akkor még mindig legyen egy tartalékom, meg nyilván felírtam még többet, akikről beszélni fogunk. De egyébként abban egyet tudok érteni, hogyha megint úgy nézzük, hogy csapatépítés szempontot veszünk figyelembe, tehát hogyan építenénk csapatot, akkor egyébként bőven védhető, hiszen tekölt a harmadik napon szinte nem írtam fel Collinson kívül talán kettőt, úgyhogy, és ráadásul azt hiszem mind a kettő ebbe a klasszba jött, és egyik még leginkább gárd is, úgyhogy ilyen szempontból, csapatépítés szempontból szerintem védhető. Én úgy gondolom, hogy vannak nála jobb játékosok, akár 15-ben is, meg még 16-ban, 17-ben is, úgyhogy én nem őt vittem volna, de megint, hogyha azt nézzük, hogy csapatépítés, és így nézzük a legnagyobb fogásnak a definícióját, akkor viszont egyértelműen nagy fogás volt, főleg így draftolatlanként. Chester, akkor te jössz a duplázásoddal a második kör végén, a harmadik kör elején.
Hát így már a második kör végén én is akkor taktikázok azzal, hogy 2015-ig kilőttétek, úgyhogy nekem az marad legutoljára. Nagy matek zseni vagyok, igen.
Úgyhogy benned egyébként.
Úgyhogy ha már Bálint belengedte, hogy van egy nagyon jó védő, akit ki szeretne választani, vagy kiválasztott volna 2017-ből, akkor én megteszem helyette. Ő pedig Eddie Jackson.
Így van.
Bearsnek a safety-e, és itt ki kell emelni azt, hogy Ryan Pace borzasztó jól találja meg ezeket az embereket. Én kb. 40 nevet írtam fel ebből az 5 évnyi klasszból, és szerintem 4 vagy 5 Bears játékos legalább itt van, akik a negyedik kör után lettek kiválasztva, és ugyebár talán Jackson vitte a legtöbbre azzal, hogy All-Pro tagságot is szerzett magának, és a liga egyik legjobb free safety-je lett.
Igen, nekem is volt a 17-es klasszban a második jelöltem, úgyhogy én meg most arra fogok taktikázni, hogy azt hagyom a legvégére. Mindenképp jó választás. Itt most megint akár azt szövetődött, hogy lehetne egy safety-t vinnék a második körben, de egyébként ha játékosra nézzük, akkor meg egyértelműen ott a legjobbak között. Meg hát ugye a jobban fizetett safety is jelenleg, úgyhogy nehéz a kvalitásait megkérdőjelezni neki is.
És hát akkor már, ha már itt érintjük, hogy kinek hol kellett volna kimennie, nincs ez a szerencsétlen sérülése az alabamai karrierje során, hogy a lábtörés volt, akkor hát nagyon nehezen tudom így elképzelni, hogy ő hogy csúszhatott volna ki akár csak a második körbe.
Igen, ezek a sérülésből drafttal érkezések mindig ilyen furcsák szoktak lenni, hogy ugye vannak ilyen kutatások, hogy nem annyira lehet megállapítani, hogy egy játékos sérülékenye, vagy nem is lehet megállapítani, hogy valaki azért, de attól, hogy volt egy-két sérülés, ezért ennek elég kicsi a minta, és ezért nehéz megállapítani, és mégis folyamatosan csúsznak a sérült játékosok. Nyilván sokszor megmarad az a sérülékenységük, vagy nem épülnek fel, és nyilván ilyen szempontból rizikófaktort jelentenek, de sokszor meg ilyen gyémántokra lehet találni, mint Eddie Jackson.
És akkor eddig tartott a pünkösdi királyság, mert így, hogy a 15-ös klászt hagyom legutoljára, így kételen vagyok a 18-asból és a 19-esből, vagy a 19-esből választani, ami hát nem olyan, mint az előző három.
Tehát, hát egyelőre.
Egyelőre, igen. Én azt mondom, hogy 2019-re evezek, vagyis a másodéves játékosokra, és kiválasztom Gardner Minshew-t, a Jaguars irányítóját.
Nagyon rámész az irányítókra akkor.
Most úgy vagyok vele, hogy azért ez az a poszt, ahol nagyon-nagyon-nagyon ritkán találsz harmadik napon olyan játékost, aki kezdő lesz. Persze nincs arra garancia, hogy Minshew kitart a kezdőben a újonc szerződése végéig. Lehet, hogy neki is egy ilyen Trubisky-szerű karrier lesz, hogy oké, megtarthatja a kezdőjét, de mindig ott lesz felette a giotén, és bármikor kivertik onnan, mert nem hozza azt a teljesítményt, amit mondjuk elvárnak tőle. Egyelőre én nem így látom, de bármi megtörténhet.
Igen, érdekes kérdés. Nem féltem, mondta, hogy 19-re elvezel, kiviszi azt a játékost, akit majd én ki akarok még vinni a végén. Igen, érdekes, hogy itt a... Nyilván ugye 19-nél még csak egy évet láttuk, tehát nehéz hátsókörös foglalkozókról beszélni, mert azért sokszor a harmadik napos tehetségek nem kapnak egyből lehetőséget, csak mondjuk egy-két év elteltével. És 18-ban egyébként hasonló a helyzet, majd arra is nyilván kitérünk. Ott én még egyel kevesebb nevet is tudtam felírni, mint 19-ből, és ott egyel több évük volt, úgyhogy érdekes lesz, majd erről beszélünk a végén. Érdekes ez a Minshew pick is, főleg, hogy már vitted Prescottat, de egyikük jó cserél a Prescott végül is. Bálint?
Igen, egyfelé én jövök, másfelé mondok egy pár szót, igen, hogy igen. Nagyon sajnálom, hogy nem Brett Rippint vitted abból az évből, de...
Meghagyom neked.
De akkor igen, így eldőlt, hogy 2019-ben kit húzzak. Lehet most itt gondolkodni, ugye nekem az van, hogy most 2018 és 19, ugye a 16-ig kilőttétek Prescott-tal és Hill-lel, nekem ott megvan a játékosom és a posztom is, úgyhogy azzal így én nagyon jól is vagyok. Viszont ez a 2018 és 2019, őszintén megmondom, a fölírt 7 névből most már csak 6 darab van, és egyikőjük se az a játékos, akit így hát nyugodt szívvel elvinnék. Tudom ki az, akit Dani szeretne, és ezt most nem fogom lelőni, hogy akkor játszunk egy ilyen korrekt és egymásra nem kiszúrós játékot.
Biztos, hogy tudod?
Nagyon-nagyon-nagyon magabiztos vagyok a pickben, hogy ki lehet az. Viszont akkor én maradok 2018-nál, nem övöm el Dani pickjét, és nekem Teron Johnson a Bills által a negyedik kör 121. választásával draftolt defensive back lesz az a játékosom, aki a Weber State Egyetemen végzett, vagy hát futballozott. Nekem ő az a játékosom, aki egy igazi csiszolatlan gyémánt, egy kedvencem már a tavalyi szezontól, vagy a tavaly előtti, tehát 2018-as szezontól kezdve, egy nagyon korrekt nickelback, egy nagyon agresszív futás ellen, passz ellen, szerintem nagyon összetett játéka van. Persze abban a Bills-ben kinőni sztárként nagyon nehéz, mert sokan vannak nagyon jó kvalitású játékosok, és a rendszer is azért eléggé jól próbálja ezeket a kvalitásokat kiemelni, de szerintem ne aludjunk Teron Johnsonon, és én nagyon szívesen látnám őt a csapatomban. Tegyük hozzá, hogy igen, még itt azért a merítés egy picit másabb, mint az előző években.
Szerintem ő a legismeretlenebb játékosa itt a játékunkban is, meg egy, szerintem nagyon kevesen ismerik a mondjuk úgy átlagnézők közül Taron Johnson nevét, sőt szerintem még sokan a kvalifikáltabb nézők közül, vagy régóta NFL nézők, vagy bárhogy akarunk fogalmazni, tehát hogy szerintem ő nagyon még csak a ő még rendesen elbújik itt a
többiek között. Pont erről szól a podcast, tehát, hogy most így felfedjük őket.
Igen, igen. Úgyhogy érdekes választás, nem őt vittem volna, de lehet képzelni egy ilyen breakout évet az idei évre majd.
Abszolút. Ezt én is látom magam előtt, hogyha majd lesz egy cikkünk erről, akkor majd benne lesz.
Akkor el is visszat az AFC-t, tehát úgy gondolom, ilyen breakout sorozatból, úgyhogy már be is terveztem egyébként a nyára majd, hogy ilyen breakout sorozatot csináltunk minden csoportra, úgyhogy ezt akkor be is írom majd az AFC-t hozzád. Én jövök, dupla pikkel ráadásul, ugye 17-tel nem kell foglalkoznom, hiszen azt kilőttétek, 15-ből és 6-ból pedig már vittem, úgyhogy 18 és 9 maradt meg. És igazából elszámoltam magam egy kicsit, mert 18-ból Puna Fordot akartam volna vinni, ugye draftolatlan védőfalembert, aki a CEO-ba került, de mivel Grady Jarrettet vittem az előző körben, így őt ki kell lőnöm, sőt ugye Maurice Hurstot is ki kell lőnöm, akit szintén gondolkodtam. Úgyhogy Philip Lindsay-t viszem, ugye draftolatlan Broncos futót, és elég sok futó van így harmadik napon, nagy fogásként, úgyhogy ez ő az egyik nyilván, de szerintem majdnem mindegyik évben találtuk volna, sőt van olyan év, ahol 5 futót is felírtam 17-ben, ami egy kicsit vicces, de ugye így alakult. Nem mondom, hogy a legfontosabb poszt, azt sem mondom, hogy feltétlenül őt terveztem előre húzni, de kicsit beszorítottam magam egy sarokba azzal, hogy Grady Jarrettet vittem 15-ből, de nyilván nem lehetek elégedetlen Lindsay-vel, hiszen egy remek kis futó és elkapásoknál is használható. Kicsit sajnálom, hogy oda vitték Melvin Gordont mellé, így kevesebb szerep jut majd neki a Broncosban, pedig őt egyébként bírom meg, szerintem fölösleges is volt Gordont tudomni, de erről Patrikék beszéltek már a Broncos podcastben is nemrég.
Ez kétségtelen, hogy Lindsay a legnagyobb név ebből a 18-as felhozatalból, még hogyha a tavaly éve nem is úgy sikerült, ahogy mondjuk az újonc szezonja. Nem feltétlen csak az ő hibájából, hiszen egyre kevesebbet használták, és ahogy te is mondtad, Gordon érkezésével ez valószínűleg nem fog drasztikus javuláson átesni, de ő a fény az éjszakában, ezt nem tudom jobban megfogalmazni, mert tényleg nincsenek olyan nagyon hű, de szuper nevek ebben a klászban.
Na és akkor 10... Ja, bocs, mondja csak.
Bocs, csak annyi, hogy ugye neki is nagyon érdekes a történet, hogy gyakorlatilag a házi csapatából, Colorado államból jött ugye a Broncoshoz, tehát hogy egy ilyen... Na, szerintem titkon remélte a Broncos, hogy senki nem néz rá, és akkor ők majd elviszik draftolatlanként, mert hát kicsit alul méretezett, talán limitáltnak gondolták, de végülis óriási, szerintem bankot robbantottak azzal, hogy őt el tudták hozni. Én is picit egyébként, de ezt már a Broncos podcastben is elmondtam, hogy azért nem is picit, nagyon sajnálom, hogy oda került végülis Melvin Gordon, aki szerintem összességében nem tud többet hozzáadni a csapathoz, mint amit Lindsay tudna.
Igen, jövök akkor az utolsó előtti pikkem, mert bocsánat, negyedik kör elején, ugye 17-ből nem fog húzni, ahogy azt már mondtam, és mi a Lindsay-t vittem, így 17-ben gondolkodtam Eckler-ben is, de akkor ugye őt ezt nem fogom tudni, tehát akkor megvan, hogy kit fogok vinni 17-ből, úgyhogy arra a posztra sem tudok vinni 19-ből, ami megint leszűkíti a lehetőségeimet, és mivel ugye Tyreek Hill-t már elvittem, így konkrétan egy játékosom maradt a 19-es listából, akit ki tudok vinni, hiszen itt felírtam magamnak 3 egész korrekt is elkapott, de ugye őket már nem tudom vinni, így Max Crosby-t fogom választani, Raiders passfértetőjét, negyedik kör 106. választása volt ugye egy évvel ezelőtt, és ez egy elég paradés újon szezont hozott le, rengeteg nyomásgyakorlással, úgyhogy ő elég jónak tűnik, akár Cleland Ferrell-nél is jobb lehet, akit ugye 1/4 választotta Raiders tavaly. Elég bejött ez a húzás mélyoknak.
Nekem nem ez volt a pick, amit így láttam magam előtt, hogy te fölírod.
Tudom, vagy gondolom, hogy kit vársz majd hozzám, de pont azért nem őt vittem, mert a 17-ből arra a posztra fogok vinni. Vagy részben arra a posztra, most attól függ, hogy hova rakjuk.
Aha, jó, oké, akkor szerintem egyre gondolom.
Igen, gondoltam, hogy kire fogsz gondolni, azért kérdeztem, biztos vagy benne. No, Bálint, te jössz ugye a második kör, vagy a negyedik kör második pikjével.
Most ugye kettő pikkel maradt, 19 és 16, mondtam, hogy 16-ot azt én most hagyom egy kicsit, és hát Chester elő kell húznom, bocsánat, nem, mert ő kiválasztotta már Minshew-t, úgyhogy teljesen lényegtelen, hogy melyik csapatból húzok. Igen. Megvan a posztom is, és megvan a játékosom is, hogy kit szeretnék. Hát, nehezen, de én végülis Darius Slayton mellett teszem le a pikkemet itt 2019-ben, ugye defensive backet már húztam, úgyhogy nem fogok még egy defensive backet húzni, ráadásul kicsit hasonlót is hozzá, úgyhogy nekem a Giants szerintem egyik legüdébb színfoltja volt a tavalyi szezonnak Darius Slayton, ugye egyébként 5. kör 171. választásából az Auburn Egyetemről került a New Yorkiakhoz. Hát mondhatjuk talán, hogy a legígéretesebb elkapója annak a csapatnak, most csak simán elkapóba gondolkod, hogy a Shepard még ott lehet mellette, de hogy lehet egyébként szerintem Slaytonból egy X elkapó, egy igazi első számú játékos, annyi, hogy neki azért még sok van vissza, illetve hát meg is kell érteni a csapatnak, hogy ha ilyen szép szezont rakott össze rookie-ként, akkor erre lehet építeni, tehát ez egy stabil alap, amit ő hozott. Bízom benne, hogy ez a fejlődés ez nem fog nála megállni.
Itt volt még két elkapó, akik, ugye, tehát itt három elkapót írtam fel 19-ből, és nehezen tudtam volna dönteni a három közül, hogyha az egyiket kell húzni. Nem lövök le gondolom nagy poént Hunter Renfrow és Preston Williams, akiket én még felírtam, de majd a végén úgyis beszélünk róluk, mind a ketten, vagy gondolom neked is fejtörést okozhattak, mert szerintem még nehéz látni, hogy melyikből lesz a legjobb elkapó mondjuk hosszú távon.
Igen, nekem azt tetszett, hogy egyébként maga a személyzet ott csapatszinten, hát talán neki volt a legkevésbé kedvező újonc irányító, hát igen. Nehéz eldönteni, de szerintem én őt értékeltem a legmagasabbra. Chester, te hogy vagy ezzel az egésszel?
Én Slayton nagyon adom. Ha emlékeztek, akkor anno én írtam egy ilyen all-rookie témet a tavalyi alapszakasz végén, és abban nekem Slayton bekerült a keretbe mondjuk Metcalf ellenére, vagy helyére, ha úgy jobban tetszik. Ő volt a legkedvezőbb helyzetben, annak ellenére, hogy mondtátok, hogy ugye a személyzet az nem neki kedvezett, viszont mindenki kidőlt előle, néhol kisebb, néhol hosszabb ideig, így volt ideje játszani, és ugye fejlődni csak úgy tud az ember, hogyha játszik, hogyha tapasztalatot szerez, és ő baromi jól használta ki szerintem ezt a lehetőséget, és valószínűleg ebben is fog ragadni a kezdőbe hosszú távon, emiatt.
Te is jössz egy Chester duplával, de most jöttem rá, hogy te Minshew-t nem is választhattad volna, hiszen irányított már húztál.
Igen, ezzel akartam kezdeni, hogy rájöttem, hogy gyökér vagyok megint.
Nekem most ott eszembe, hogy nem is tudom eddig miért nem, úgyhogy 23-at most, és akkor Minshew-t kilőttük.
Jó, tehát most, hogy már mindenki választott 19-ből, akkor így visszaadom Minshew-t a klasszba. Hát akkor 19-es klasszból akkor választok egy másikat. Nekem igazából két név maradt így a szűk listámon, és most nagyon dilemmába vagyok, mert egyik sem az általam közkedvelt posztok közé tartozik, hogyha a nézők vagy hallgatók azért olvassák a cikkeinket, akkor rájönnek, hogy nekem ez a futó és a linebacker, már pedig ez a két poszt az, ahol én most dönteni fogok, és hát legyen mondjuk Dre Greenlow, 49ers linebacker, aki szintén egy sérülés miatt került a köztudatba, ugye Alexander helyett ugrott be a kezdőbe, és szerintem egyébként le is játszotta őt, passzeleni védekezésben mindenképp, de nincs olyan karaktere meg karizmája, mint mondjuk Alexandernek, ami egy playoff rámba szerintem fontosabb, de szerintem Greenwell előtt nagyon, nagyon jó jövő, vagy nagyon szép jövőkép van, még annak ellenére is, hogy ebbe a iszonyatosan erős LB sorba ő csak a harmadik számú játékos, nálam első számú lenne.
Érdekes, nem gondoltam Greenlaw-ra alapvetően, mint itt top opció, meg lehet mást is vittem, de lehet majd aztán kihúzol olyan posztot a másik klasszból, úgyhogy majd megvárom még itt a másik két pikkedet, hogy mi lesz.
Ki lett volna a futó 19-ből?
Pollard.
Jó van.
Nekem ő nagy crushom.
Igen?
Ez nagyon helyes.
Szerintem lejátszott Elliottot a pályáról, hogyha megnézzük a mélyebb statisztikáit. Tény, hogy ennek a falnak is sok... Én nem veszem el tőle a kenyeret.
Ő ez még két pikkel, úgyhogy most rajta a világszeme.
Hűha, nagy a nyomás már megint, mintha randiznék. Hát mikor Bálint mondta, hogy a Bills-ből választ defenzív backet, akkor kicsit megijedtem, mert nekem innen volt felírva egy játékos 2018-ból, yes. De végül ő Taron Johnson-t vitte, én pedig Levi Wallace-t fogom vinni, aki draftolatlanként került a ligába. Nem azt mondom, hogy premium cornerback, de szerintem egy jó CB2, CB3 szintet azért elér, és ezt úgy kell tekinteni, hogy egy draftolatlan játékosról beszélünk, ahhoz képest meg szerintem kihozta magából a legtöbbet. Tény, hogy ehhez sok köze volt Sean McDermottnak és a Billsnek is, akik fel tudták őt építeni. És végül lezárom az én kis draftomat a 2015-ös klasszal. Hát vannak nevek. Azt kell, hogy mondjam,
igen,
vannak
igen,
nevek.
Itt még vannak bőven.
Vannak bőven, hát meghagyom akkor Nagy Ágyút utoljára, és Stefon Dix-et fogom kiválasztani.
Wow. Nice, Dix nálam is a második volt abban a klasszban egyébként, úgyhogy azt szerintem egy elég jó húzás, és hát benn maradtak a játékosok, mint Zadarius Smith és Shaq Mason abból a klasszból, úgyhogy azért az elég ütős volt, és még ugye még többekről is fogunk itt a végén beszélgetni. Valaszt én is írtam, én is gondolkodtam volna rajta, de én mondjuk lehet, hogy Puna Fordot vittem volna, hogyha, vagy a helyedben, de majd lehet, hogy akkor róla is beszélünk egy kicsit még a végén.
Annyi kiegészítést tennék, hogy bár most Stefon Dix a Bills-ben van, és a Bills-ből már vitt egy játékost, ugye Chester, de a draftolt csapatot nézzük, tehát aki elvitte eredetileg a játékost, és így lehet két
az most jelenleg. Ennyire nem lettek retén, hogy kétszer is csalok.
Nem, csak hogyha esetleg valaki nem érte Chesternek a logikáját, akkor ezt most csak egy ilyen beszúrásként mondom.
És akkor Bálint jöhet is lezárva a saját klasszodat.
Hát én azt gondolom, hogy nem fogok meglepőt húzni azzal, amit most itt csinálok. Ugye 2016 maradt bent jó elkapóm, védőfal emberem, de én azt gondolom, hogy bár, amit Chester is elmondott, hogy nem egy prémium pozíció, meg nem az elméleti sík, amin én legtöbbször mozogni szoktam, de ja, igen, elkapót nem is húzhatok, tehát nem csinálunk egy Chestert.
Ki lehet az elkapó egyébként? Én nem írtam fel szerintem mást.
Robbie Anderson.
Ja, akkor valamit átcsuklottam fölötte.
Igen, a Temple-ről jött ugye draftolatlanként, de nem választhatom őt, ezért Corey Littleton szintén draftolatlan Washington Egyetemről ugye került a Ramsnél nagy magaslatokba, és ugye most akkor megkapta azt a lehetőséget, hogy nagyobb pénzért játszon, ez pedig a Raidersben lesz, de Ramsből draftolt játékosról beszélünk, úgyhogy nem a Raidersnek a pontjait erősíti, hogy így mondjuk.
Igen, Littleton szerintem is jó pick, nehezen kezdődött a karrierje coverage szempontból, de szerintem most már lesz számít az első számú erőségének, és hát tényleg draftolatlanként nagyon nagy fogás volt. Hát a Ramsnek az utolsó évére talán leginkább, és a Raidersnek meg szerintem most a jövő pár évre mindenképpen. És akkor zárom a kis játékunkat. A 17-es klassz maradt ugye, nekem itt van még rengeteg futó, akit lehetne vinni, de ugye én már Lindsay-t vittem, meg egyébként is minek nekem két futó. Igazából más nem is maradt, de nyilván így is taktikáztam részben. Desmond Kinget viszem a defensive backet a Chargersből, aki ugye 5.
Kör szép, az 151.
Szép. Úgyhogy ő itt szerintem egy ilyen Mr. Irrelevantnak az utolsó pickünkre elég jó kis húzás. Nyilván benne van a játékunknak a különlegessége, hogy ugyanabban a kezdben nem lehet többet húzni, de nagyon sok oldalú, és szerintem egy remek defensive back használható tényleg több poszton, és úgyhogy nagyon bírom az ő játékát is.
Ezt osztom egyébként, ez egy tök jó húzás így a végére, és hát azért nem egy rossz játékos, hogy mondjuk a pozíciójában, és hogyha már tényleg kiemeltük azt, hogy nem rossz játékos, azért a körülötte lévő hát tehetség áradatból is azért ki tud úgy nőni, hogy a maga módján ő is egy elit színvonalat képvisel.
Így van. No, úgy néz ki akkor a úgy néz neki a csapataink, hogy Chesternek van egy Dak Prescottja, egy Eddie Jacksonja, egy Dree Greenlowja, egy Levi Wallace-a és egy Stephon Diggs-e, Bálintnak van egy George Kittője, egy Lyle Collins-a, egy Teron Johnsonja, egy Darius Laytonja és egy Corey Littletonja, nekem pedig van egy Tyreek Hillem, egy Grady Jarrettem, egy Philip Lindsay-m, egy Max Crosby-m és egy Desmond King-em, úgyhogy ha akartok kommentben erről tudtok szavazni, hogy melyik lett a legjobb ötös, és most még beszéljünk így egyesével erről az öt klasszról, hogy kiket tudtunk még felírni. Szerintem csináljuk úgy, hogy egy klasszról egy ember beszél, és aztán legfeljebb ki lehet egészíteni, és akkor így menjünk végig a klasszunk. Úgyhogy Bálint kezdtem mondjuk a 15-össel, hogy kik voltak még a Jarrett, Diggs, Collins trión kívül, akik itt nagy fogások voltak.
Hát igen, itt volt szó arról, hogy bennmaradtak még olyan falemberek, akik magas színvonalat képviselnek. Shaq Mason van, Trent Brown van itt, szerintem elég jó helyen, hogy hát őket kell mindenképpen kijelenni, de ne menjünk el szerintem szó nélkül Anthony Harris mellett, aki szintén most került olyan megbecsülésbe, ami egy franchise teget ért, és valószínűleg egy hosszatávú szerződést fog jelenteni neki. Draftolatlan lett Trent Brown, ha jól emlékszem, 7. körös, ezt most pontosan
kettő,
nem értem.
Igen, 7/2/44.
Ott nagyon a végén ment, ugye Mason pedig az elején 131. pikkel a 4. körnek. Úgyhogy igen, én őket hármukat emelném ki, mint kvázi blue chip játékos, mert hát ha visszanézünk az elmúlt 5 évre mondjuk, akkor nem mondhatjuk, hogy ők rossz teljesítményt hoztak. Ki később ért be, ki kicsit korábban.
Szerintem még kiemeltjük Za'Darius Smith-t mindenképpen, aki ugye most
igen, őt
robbant be igazából. Adrian Amos-t írtam még fel, szintén Packers beigazolt. Trey Flowers, ugye mint Patriots Lions vonalon. Quan Alexander, ugye volt szó kicsit érintőlegesen Chestertől. Ő is ebben a klasszban volt, hogy negyedik körös volt, hogy a Daryl Williams, 6. körös Quandre Diggs, draftolatlan Bryce Callahan, azért ők mindannyian hozzátettek a csapatukhoz, még ha nem is mindegyiket nevezhetnénk azért blue chip játékosnak, de mindenképp harmadik köröshöz képest sokat tettek hozzá csapatuk játékához.
Én még ez a krasszhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Patriots az itt bődöletesen jól választott. Ugye említettétek már Flowers-t, Mason-t, ezt mind ők húzták, de például ott volt draftolatlanként David Andrews, aki a sérüléséig azért szerintem az egyik legjobb center volt a ligában. Ott van Justin Coleman, aki talán nem a Patriots-ba lett olyan nevű játékos, amilyen, de mégis abból az alomból került a Seahawkshoz, majd utána a Lionshoz, és KGM egyik kedvenc elkapója, Tyrell Williams is ebben a klasszban lett, szintén draftolatlanul profi.
És akkor Chester, maradjunk is nálad, és a 16-os klassznál kiket írtál fel abból az évből?
Hát nagyon, nagyon nehéz volt ez a draft, meg ez a játék abból a szempontból, hogy azért sok olyan játékos van, mert ne felejtsük el, hogy harmadik napos tehetségekről beszélünk, akik valószínűleg nem véletlenül lettek harmadik napos tehetségek, és nagyon, nagyon sokaknál az a baj, hogy így az újonc szerződésük végére tudták kihozni belőlük azt, amit sok scout és sok szurkoló remélt, és szerintem ez 2016-ban sem volt másképp, ha csak arra gondolok, hogy DJ Reader, Nick Kwiatkowski, vagy Tyler Higbee, Matt Judon, ők négyen szerintem mind az utolsó évükben hozták azt a pluszt, ami miatt akár új szerződés, vagy akár nagy szerződést is kaphattak, vagy a saját, vagy más csapatoktól. Akit még mondjuk nem említettünk ebből a klasszból, és szintén linebacker Littleton mellett, az Joe Schobert, bár róla azért megoszlanak a vélemények, hogy mennyire jó linebacker is ő valójában, és hát a egyik személyes kedvencem maga Zeus fia, Matt Ioannidis, aki a Redskinsben szerintem a semmiből előlépett az egyik legjobb belső védő falember, és Jonathan Allen-nel szétszednek mindenkit jövőre.
Megijedtem, hogy a kedvencednél Blake Martin ezt akarod mondani, mert tudathasodásos állapotba kerülhettél volna akkor. De ugye is negyedik körben kell terezni a drafton. Meg ugye
ezt nem írtam fel egyébként.
Igen, gondoltam, hogy valamiért tengerre nem fogod kedvelni ilyen szempontból. Viszont azon meglepődtem, hogy Andrew Billings-t nem érted fel, mert őt azt mondom, hogy eléggé szeretted a, most itt a free agency alatt.
Hát őt is, meg mondjuk Devondre Campbellt is, mind a kettő negyedik körösök voltak ebbe a klasszba, de most ők olyan oké játékosok, tehát nem látom bennük azt a pluszt, és ugye a szerződésük nagyon jól mutatja, ugye Billings azt hiszem 3, Campbell meg 2 millióért igazolt, hát másik csapathoz, szóval mások se értékelik őket olyan nagyra.
Igen, persze, itt szerintem most már ugye ott tartunk, hogy jó pikkek voltak ugye a harmadik napon, és hogy nem az, hogy tényleg elit játékosok lettek, vagy kiemelkedő játékosok, de hát azért a harmadik napról szerintem az is nagy fogásnak számít, hogyha valaki egy elég jó hozzáadott értékkel bír. Most ilyennek megemlíthetjük még draftolatlanként Michael Pierce-t, vagy ötödik körből Jordan Howardot, bár őnek inkább csak az első egy-két éve volt jó, és hát egy igaz játékost az egész 5 éves játékunkból ki tudok emelni, hogy Jalen Mills hatodik körben, aki legalább valamit hozzá tudott tenni a játékhoz.
Vajtáj!
Hát, igen. Végül is igen. Hát,
jó. Ritka pillanatok egyik, amikor az igaz mellett kampányolok, hogy jó játékosokat húznak itt a végén.
Ja, úgyhogy én még őket írtam fel itt ugye 16-ba. Valamint neked volt még, aki kimaradt esetleg?
Hát, igazándiból szerintem Connor McGovern, ugye a Denver által draftolt, most Jetsben játszó belső támadó falember, vagy Quinton Jefferson van itt nála, még ugye a Seahawks a 147-en. Nem mondom, hogy vittem volna a játékba őket, de így említés szintjén, persze, ha már itt az ötödik kör vége felé járkálunk, akkor szerintem őket simán ki lehet így emelni. Nem igazán van, így most Moritz Böhringet lehetne mondani, hogy Európában a hatodik körbe, és akkor utána lettek még ilyen játékosok, ilyen Cody Core, meg stb. Tehát, hogy azért sikerült egy európai játékosnak is odaférkőzni a draft hatodik körében, ez csak egy érdekesség.
Pályát nem látott Böhringer, de...
Hát igen, Amerikában biztos.
Igen. Akkor jövök a 17-es klasszal, én ugye itt kitölt Jackson-t és Desmond King-et vittük ki, és hát volt igazából 5 futó is, akit itt felírtam, úgyhogy ez egy elég erős futóklassz volt a harmadik napra, ugye Austin Eckler draftolatlanként, Aaron Jones 5. körben, Marlon Mack 4. körben, Tarik Cohen 4. körben, és Matt Breida draftolatlanként, és akkor még Pestrasserként Carlosont a Bengalsból lehet 4. körösként esetleg kiemelni, és hát mindenki kedvenc Taysom Hill-jét draftolatlanként, akiket én még felírtam.
Ne felejtsük el a Packers
kosztát
draftolatlanként legelőször.
Hát igen.
Chesterünk kedvenc csapata.
Igen.
Irányító poszton itt jól mozognak ki az utóbbi években.
Igen, de Brett Hundy fontosabb volt azért hirdetni, amit kurvára nem értek azóta se, de ők tudják. Ugye a futókhoz még azt emelném ki, hogy ugye ez nem csak a harmadik napon, hanem az egész klasszot figyelembe véve, hogy elég combos felhozatal volt ezen a poszton, aminek majd a játékosok jövő márciusban fognak örülni, amikor ugyanis kell őket fizetni.
Így igaz. Hát vagy nem fognak örülni, hogyha ennyien kerülnek ki egyszerre a piacra esetleg.
Ez is lehet.
18-ról gorjunk, itt ugye már kevesebb ember lesz, Bálint ki volt még, aki Lindsay Wallace és Teron Johnson mellett kiemelkedett harmadik napos tehetségként.
Hát nem sokat beszélünk egyébként a special teamerekről, de
most
azért Michael Dixonnak az első éve is egy olyan unikális szezon volt egy Panthertől, gyakorlatilag a legizgalmasabb jót egyik vére Wilsont, és a legizgalmasabb játékosa volt a csapatnak, ugye? Hát ő Texas Egyetemen rúgta ki a labdát a világból is gyakorlatilag, és szerintem egy nagyon izgalmas és érdekes játékos ő, de akkor maradjunk szerintem még egy Philadelphia Eagles játékosnál, hogy Avante Maddox most már kezdőnek számító Eagles játékos, hogy Will Disley, akinek szintén a sérülések akadályozzák meg azt, mind a ketten ugye negyedik körösök akadályozzák meg azt, hogy egy jó játékos lehessen. Őket írtam itt föl, most így hirtelen próbálok csalni és kinézni a Wikipédiáról, hogy ki van, de így nem...
Morris Hurst, akit még szerintem ki kell emelni, ja, igen, Raidersből. Meg ugye én Puna Fordot mondtam itt már egyszer-kétszer, aki szerintem draftolatlanként óriásit megy a Seahawksban, tehát ma főleg ahhoz képest, hogy draftolatlan, vagy hát leginkább ahhoz képest, mert nyilván azért őt sem tartjuk egy elit játékosnak jelenleg, de szerintem ő is elég jó teljesítményt nyújt. Még szintén draftolatlan volt ugye Kyle Allen, aki játszott egy kicsit a Panthersben, még hogyha csak rövid távon is sikerült eladni a magát, és hát mondjuk aki még valamit letett az asztalra, az Marquez Valdes-Scantling a Packersből.
Még utoljára, igen.
Csasztán még valakit kihagytam?
Igen, nekem egy ember van még felírva, az GC Jackson a Packersből.
Valóban, tényleg.
Mert
a Vikingsből, bocs, hogy ha már cornerekről van szó.
Mert szerintem ő sem, őt is hamarabb várták, ahogy Hurstöt is. Nyilván Hurstnél ugye ez a sajnálatos szívbetegség az, ami idáig csúsztatta őt, de Jacksont is nagyon sok helyen második, harmadik körben láttam mokolni, ehhez képest csak az utolsó, bár draftolatlanként került a ligába, de igazolta, hogy miért gondolták olyan jó prospektnek, ami ennek.
És akkor még a 19-es klassz a tiéd lesz most. Chester, ugye Minshewról beszéltünk, Max Crosbyról beszéltünk, Darius Slaytonról beszéltünk, és Dre Greenrollról beszéltünk még, úgyhogy rajtuk kívül. Sokat már nem mehetett felírni, de még van egy-két játékos.
Hát nekem egy van felírva, akit már említettem is, az Pollard, Cowboysból. Hát sajnálom, hogy egy Elliot szintű pénzes zsák van előtte, így nem fog kapni annyi lehetőséget, pedig megérdemelné szerintem, mert zseniális dolgokra képes a labdával a kezében.
Ugye itt a Slayton picknél még említettem Preston Williams-t, aki draftolatlan volt a Dolphins-nál, és jól kezdte a karrierét, meg nyilván neki a tehetsége meg is volt, csak a pályán kívüli problémája miatt nem draftolták, és Hunter Renfrót akartam még ugye a Raidersből kiemelni, akiből szerintem lehet valaki. Meg hát akivel utaltunk itt a választásomnál, Bálinta, mind a ketten, ugye Chauncey Gardner-Johnson, akit én prospektként egyszerűen imádtam, és aztán a negyedik körig csúszott, és elég jó újonc évet hozott le a Saints-ben.
Így van, és akkor már Saints-nél maradjunk, mert nekik sikerült draftolatlanként egy returnert a Pro Bowl-ba juttatniuk Deontay Harris személyében, úgyhogy elég veszélyes visszahordó játékot mutatott Harris, mint elkapó. Én őt dobnám be itt még utolsóként.
Na hát akkor meg is voltunk a legnagyobb hátsókörös fogásokkal az utóbbi 5 évből igazából, úgyhogy egy ilyen játékot találtunk ki erre a javaslatra. Szeretnénk megköszönni a támogatóinknak az ajánlást is, és a szavazatokat is, majd a másik elfogadott javaslattal, vagy megszavazott javaslattal fogunk foglalkozni remélhetőleg a jövő héten, ott majd egy korábbi draft classnak az értékelését fogjuk újra nézni, hogy hol lőttünk nagyon mellé, meg esetleg hol volt néha igazunk is, és hogyan láttuk az adott classt, úgyhogy majd azzal is fogunk foglalkozni, az kicsit több felkészülést fog, és utána is visszaolvasást fog igényelni, úgyhogy azért az egy kicsit most még csúszik, de a héten még jövünk egy Seahawks témájú podcast-tel is, ez Chester fogja elsősorban szállítani, szerintem az mindenképp érdekes lesz, hogy nyilván olyasmire kell gondolni, mint a Packers-ös és a Bránkózos podcastünk volt, úgyhogy a Seahawks fogják pontosabban Chesterék kivesézni. Na hát, köszi srácok, hogy itt voltatok, szerintem elég jó kis játék volt, és legközelebb akár egy ilyen dupla kört is mehetünk, vagy majd ha ilyesmit csinálunk még. Úgyhogy mindenkinek szép hetet, és akkor a Seahawks podcasttel jelentkezünk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!